Közelebb a matematikához, tele új szempontokkal és érdekességekkel. A mikrofonnál Olá Andrea, köszöntöm a hallgatókat. Ma arról is hallhatnak itt ebben az órában, mi az, amit a magyar matematikusok adhatnak a világnak. Miért olyan vonzó a külföldi matematikusok számára, hogy itt kutassanak és tanuljanak? Ebben az adásban Böröcki Károly, a Hunrend Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet elméleti matematikusa a vendégem, aki egyébként a Rényiben működő Erdős Konferencia Központ igazgatója. Ennek a központnak a jelentőségéről is beszél majd, de természetesen előbb arról kérdezem, mi a kutatási területe, és mindaz, ami őt foglalkoztatja, hogyan jelenhet meg egy átlagember életében. Ez a beszélgetés egy szokatlan témával indul, mégpedig az életközépi válsággal, azzal az időszakkal, amikor az ember visszatekint és számvetést készít. Ez ugyanis Böröcki Károly pályájára is hatással volt.
Ez úgy adódott, tehát a 40 éves kor után akkor úgy éreztem, hogy hát biztos, hogy nem fogom tudni azt megvalósítani, amit mondjuk 25 évesen elképzeltem, hogy majd az életemben mind megvalósítom, akár matematikában, akár az élet minden területén.
De erről lehet tudni, hogy ez mi volt? Mire gondolt, mit szeretett?
Igazából konkrétum talán nem volt, ez csak olyan, lehet, hogy meg nem fogalmazott álmokról is éreztem, hogy mit tudom, én jó eséllyel nem leszek egy Abel-díjas matematikus, mint például ami a majd beszélünk, vannak magyar Abel-díjas matematikusok, akik ugye a Nobel-díjnak megfelelő díjat kapták meg, és az ember úgy elhelyezi magát, hogy én nagyon szerettem a matematikát, de akkor azért nem én fogom megváltani a világot, de ezzel egyébként semmi baj nincsen, hát a többségünk ilyen matematikus, és hát általában azért nagyon hasznos tagjai vagyunk a társadalomnak, és úgy alakult nekem, hogy körülbelül egy területen dolgoztam, hát addigra már hát azt lehet mondani, hogy majdnem 20 éven keresztül, 15-20 éven keresztül meg is jelent egy könyvem a Cambridge University Pressnél, és ebben az időszakban egyébként született fiam, a második gyerek, az is biztos egy kicsit ilyen új irányt adott az életnek, de abban az időszakban a NYU-n tanítottam egy tanéven keresztül, és az ottani kollégáim javasoltak egy témát, ami aztán annyira megfogott, hogy igazából azóta, tehát ez 2010 óta ezzel a témával foglalkozom alapvetően. Ez nem jelenti azt, hogy hűtlen lettem a korábbi témakörhöz, az úgynevezett diszkrét geometria, amikor például egyforma gömbök optimális elhelyezését, vagy pontrendszerek optimális elhelyezését vizsgáljuk. Tehát pont tavaly jelent meg egy cikkem, arra már később majd mesélek is ebben a témakörben, de a fő tevékenységem egy valamiért teljesen különböző területre koncentrálódik, amíg a karrierem első felében inkább ilyen kombinatorikusabb problémákat vizsgáltam, tehát ahol mondjuk különálló pontokat vizsgáltam. Mostani időszakban már folytonos függvények tulajdonságai, úgynevezett analitikus módszerek, amikor nem mondjuk egyszerűen különálló pontok vannak, hanem mondjuk felületeknek a tulajdonságait vizsgálom. És ez a terület azóta is úgy újabb és újabb érdekes kérdéseket vett fel. Egyébként még az is igaz, hogy az a terület, ahol én korábban dolgoztam, az valamilyen értelemben úgy megállt a fejlődés, hogy a fő kérdések meg lettek válaszolva addigra. Ez egy elég természetes dolog matematikában is, ahogy a való életben is, ugye voltak régen mondjuk a buta telefonok, és aztán egyszer csak hirtelen megjelent az okostelefon, és akkor a buta telefon, mint olyan, az alapvetően okofogyottá vált. Szóval a matematikában is bizonyos területek egy ideig nagyon erősen futnak, nagyon sokan foglalkoznak vele. Például Magyarországon ezzel a diszkrét geometriával Fejes Tóth László volt egyik zászlóvívő, nemzetközileg nagyon is elismert zászlóvívő ennek a területnek. De aztán, ahogy az előbb mondtam, nagyon érdekes új kérdések nem vetődtek fel, és azt hiszem nekem ez a tanulmány jutott a New York University-nél, az pont a legjobb kor jött. Én erre nem készültem, nem így terveztem, de valahogy így alakult, és aztán most ezen a területen sikerült újabb sikereket elérni, elég sok felé járok mindenféle konferenciákra, nagyobb grenteket is sikerült megkapnom ezen a területen. Tehát úgy érzem, hogy ez az életközepi válság, ahogy mondjuk ez egy nagyon hasznos dolog volt, mert valóban egy új irányt adott, még hogyha a matematikán belül is, de mindenképpen egy új irányt adott az életemnek, amiről úgy érzem, hogy teljesen úgy kielégítő.
A diszkrét geometriában mi volt az, ami miatt ilyen hosszú ideig ezzel foglalkozott? Tehát milyenek a szépsége? És hogy ez az átmenet egyébként egy csapásra történik? Mert azt gondolná az ember, hogy akkor más közösségekbe kerül, hogy másakkal kezd el együtt gondolkodni, másféle célokat kell kitűzni.
Érdekes módon egy csapásra történt. Tehát én ilyesmi jellegű problémákkal nem foglalkoztam előtte egyáltalán. Ami az átvezetés volt, hogy még a diszkrét geometriában volt egy módszer, ami nagyon hasznosnak bizonyult, és egyfajta gondolkodásmód, ez ami nekem ugye a belépőkártyám volt ebben az új területben, tehát ott volt egy kutatócsoport, akik már 10 éve dolgoztak egy nehéz problémán, és nem tudták megoldani, és ott a New York University-n dolgoztak, és akkor ezen kezdtünk el gondolkodni, és kiderült, hogy az a módszer, amit még én igazából a diszkrét geometriás múltamból fejlesztettem ki, ez pont arra a problémára nagyon hasznosnak bizonyult. És megvallom őszintén, eleinte magát a kérdést is alig értettem, de ennek a kérdéskörnek a megoldása volt az, ami elindított engem ezen az úton, és ez eltartott tényleg néhány évig, mire azt mondhatom, hogy egy felkészült tagja lettem ennek a kutatóközösségnek, azóta is nagyon nagy élmény ezen a területen dolgozni. A diszkrét geometriát azért nem felejtettem el, időnként tanítok is, és időnként megkeresnek olyanok, akik ezen az új területen dolgoznak, hogy van egy olyan problémájuk, ami kapcsolódik, és mivel tudják, hogy nekem van ilyen diszkrét geometriás múltam, akkor próbálj meg megnézni egy-egy témakört, és így aztán mondom, most pont tavaly sikerült megoldanunk egy olyan problémát, amit csak azt lássuk, hogy matematika az elsősorban sajnos manapság inkább a férfiak művelik, de például ez egy olyan témakör, ahol egy Mária Biazovska nevű ukrán hölgy ért el áttörést, ő megkapta az úgynevezett Fields medált, ami a a Nobel-díj kis testvére, mert az csak olyan matematikus kapja, aki az eredményét legfeljebb 40 éves korban érte el, és a matematikában ezt lényegében ugyanolyan nagy díjnak gondolják, mint a Nobel-díjnak megfelelő Abbe-díjat. Tehát ez a Mária Biazovska nevű hölgy ért el egy áttörést analitikus módszerekkel, ami mutatja, hogy sokszor ez az elképzelés, hogy a különböző tudományterületek azok egymástól függetlenül fejlődnek. Tényleg arról volt szó, hogy egy olyan kérdés az, hogy hogyan lehet még pontrendszert hatékonyan elhelyezni olyan szempontból, hogy semmelyik két pont ne kerüljön túl közel egymáshoz, de azért úgy minél többet tudjunk belepakolni egy jó nagy tartályba. Tehát ez a témakör, ami teljesen úgy hangzik, mint hogyha egy ilyen kombinatorikus diszkrét probléma lenne, erre a problémára használt nagyon mély analízisbeli, számelméletbeli módszereket. Ennek a megoldására egyébként 8 és 24 dimenzióban, csak hogy vannak ilyen érdekességek.
Csak azért, hogy érthetővé tegyük, tudná erről mesélni, hogy egyrészt a dimenziók mit jelentenek, másrészt meg, hogy ez hol vezet ez a probléma.
Tehát valahogy úgy lehet elképzelni, hogy a két dimenzió az ugye az a sík, ahol két irányba mozoghatunk, a három dimenzió a tér, amiben általában élünk, amiben a három irányba, tehát vízszintesen ugye van a két irány, és akkor még felfelé is mozoghatunk. Lehet, hogy sokan hallottak még a téridőről, ahol állítólag az idő is egy újabb koordinát, akkor az már négy dimenziós. Igazából ilyen közgazdasági problémákból alakult ki, hogy ilyen sokdimenziós teret is tekintsünk, mert például egy autó, ha fel akarnak építeni, az kell valami 1 millió alkatrész, és akkor azt mondom, hogy melyik alkatrészből hány darabot használok fel, az mindig egy-egy koordináta. Tehát ha fel akarok írni egy táblázatot, hogy a különböző autóknak hány alkatrész kell a megfelelő alkatrészekből, akkor az én mondjuk 1 millió dimenziós terekben jelölök meg egy-egy pontot, ami minden egyes autóhoz kerül. Tehát valahogy úgy lehet gondolni, hogy a dimenzió az egy ilyen szabad paraméter, amilyen irányba szabadon lehet mozogni, és van ez a 8 és ez a 24 dimenzió, amik valamilyen értelemben nagyon hasonlítanak a síkhoz, a kétdimenziós univerzumunkhoz. A lényeg az, hogy azt gondolom, nagyon sokan játszottak már azzal, hogyha vannak egyforma pénzdarabok, ha egyiket lehelyezem az asztalra, akkor 6-ot lehet elhelyezni köré, úgyhogy mindegyik érintse az eredeti pénzdarabot, és akkor ezek úgy pont úgy érintik egymást. Ha ugyanezt a problémát a térben próbálja, tehát valaki fog egy teniszlabdát, és akkor köré próbál tenni teniszlabdákat, mondjuk tegyük fel, hogy a teniszlabdák vagy annyira bolyhosak, hogy össze tudnának tapadni, akkor az már egy sokkal nehezebb probléma. Kiderül, hogy 12 teniszlabdát mindenképpen köré lehet rakni. Van például ez a szabályos ikozaéder, ez egy szabályos test, aminek 12 csúcsa van, és valahogy az szerint. De ha 12 gömböt az én központi teniszlabdám köré teszek, akkor az a 12 gömb kicsit lötyögni fog. Szóval, míg a síkban úgy volt, hogy amikor egy pénzdarabot leteszek, a 6 pénzdarabot alapvetően csak egyféleképpen lehet mellé tenni, mert azok mindig érintik egymást. A háromdimenzióban ez a 12 gömbnél mindenképpen ők tudnak lötyögni. Most, hogy ezt a hasonló problémát nézem 8 vagy 24 dimenzióban, akkor kiderül, hogy ebben a két dimenzióban van ugyanolyan nagyon hatékony elrendezés, mint a síkon. És akkor valamiért a 8 és a 24 dimenzióbeli egyforma gömbök elhelyezése az sokkal könnyebb feladat, mint akár a háromdimenziós tér. És Mária Wiazowskának sikerült nagyon mély analitikus módszerekkel meghatározni, hogy mi a leghatékonyabb elhelyezés, és ezzel kapcsolatban sikerült egy brazil és egy ukrán matematikussal közösen a Mária Wiazowska eredményének egyfajta javítását elérnünk.
És erről tehát, szólt a cikk?
És erről az szólt a cikk, ez volt a cikk, igen.
Lehet arról beszélni, mert megoszlanak a vélemények, ugye mindig elméleti matematikusok jönnek ebbe a műsorba, a Rényi elméleti matematikusai, és megoszlanak a vélemények, hogy kell nekik azzal foglalkozni, hogy egyébként milyen alkalmazási területe van annak, amivel ők dolgoznak, vagy amin ők gondolkodnak. De mondjuk például arról tudunk beszélni, hogy amire önök rájöttek, a való életben hol találkozunk ezzel? Számítástechnikában, vagy számítógépes rendszereknél érdekes ez, vagy hol?
Pontosan, tehát én igazság szerint nem tudom pontosan, hogy mire használhatok ezek módszerek. Az is egy külön szakértelem, ami nekem nincsen meg. De például akár a számítógépes grafikában használnak ilyen módszereket, amikor a képpontokat próbálják jól elhelyezni, de igazából a közgazdaságtanban ugye nagyon sokszor van, hogy bizonyos mennyiségek, akár a tőzsdei folyamatok nagyon sok paramétertől függenek, és hogyha ott akarnak ilyen tanúpontokat kijelölni, viszonyítási pontokat kijelölni, amiknek úgy nagyon fontos, hogy ne legyenek se túl közel ezek a viszonyítási pontok, de azért ugye elég sűrűen legyenek, hogy jól használhatóak legyenek, akkor az ilyenek kijelölésénél nagyon segítenek az ilyen módszerek. De megmondom őszintén, az tényleg az egy külön tudomány, amihez nem értek, és nagyon sokszor van a mi esetünkben, hogy mi általában elméleti matematikusokként, amikor mi kutatunk, valamiképpen csak az elméleti részre koncentrálunk, és aztán néha számunkra is meglepő módon kiderül, hogy az eredmény az használható. Tehát ez többször bebizonyosodott, hogy például a prímszámokkal kapcsolatos, ugye a prímszámok olyan pozitív egész számok, amelyek csak önmagukkal is egyelosztatók, tehát például a 2, 3, 5, 7 azok prímszámok, de mondjuk a 4, a 8 vagy a 9 nem. De minden esetre ez úgy hangzik, mint a matematikusok játékszere, de most például ez a rádióadás is biztos, hogy használ prímszámokat akár a titkosításra, a kártyáink, a bankkártyáink azok már rég feltörték volna, hogyha nem használnának ilyen matematikai elméleteket arra, hogy el tudják kódolni az információt, ami áthalad a számítógépes kommunikáció, a mobiltelefonoknál. Ezek mind nagyon sok ilyen elméletet használnak, tehát hogy nagyon sokszor van, hogy az, ami a elméleti matematikában egyfajta az elméleti játékának tűnik, abból a mindennapi életben hasznosítható dolog keletkezik.
Uh-huh. Azon gondolkodom most, hogy például a geometriával kapcsolatban, hogy az embernek milyen elképzelései vannak, hogy az építészetben nyilván fontos, vagy számítógépes játékoknál biztosan fontos, igen. Vagy nekem például meglepő volt, de kiderült, hogy a geometria a vegyészetben, vagy gyógyszeriparban is fontos, igen, vagy használatos.
Igen.
Az, ami az ön előző kutatási területe volt, az hogyan jelenik meg a mi való életünkben?
Amit most így említett, hát például akár a gyógyszerészetben is, vagy vegyészetben is, azok a diszkrét geometri kutatások, az egyik ilyen klasszikus felhasználása, ami nem is a vegyészet, gyógyszerészet, hanem ahonnan kiindult, az inkább a geodézia, tehát a kristályszerkezetek megértése. Tehát ez a geometria fejlődésének egy nagyon fontos motorja volt, ez olyan 1900 körüli időszak. Ugye azt tudjuk, hogy a kristályoknak olyan szabályosabb alakja van. Tehát nem csak egy olyan amorf alak, mint ahogy a kavicsokat látjuk az utcán, hanem mintha ilyen lapjaik lennének. És ez valahogy abból származik, hogy a kristályoknak van egy ilyen alapvető struktúrájuk, úgynevezett rács. Hát erre tipikus példa, hogyha veszünk a úgynevezett kockarácsot, mintha kockákat építenénk, és csak a csúcsokat tartanánk meg, azt könnyen el tudjuk képzelni, de a síkon van például van az úgynevezett háromszögrács, hogy egy szabályos háromszög mellé teszünk szabályos háromszögeket úgy körbe, és azt így folytatjuk, hogy igazából hasonló struktúrát kapunk, mint amit az előbb mondtam, hogy amikor egy pénzérmét leteszünk, és akkor köré teszünk hat másik pénzérmét, akkor a pénzérmék középpontjai azok ilyen szabályos háromszögeket határoznak meg. Tehát amikor egy ilyen rácsszerkezet van magában az anyagban, tehát ugye a kockarácsra például a só, a nátriumklorid, aminek a középpontok ilyen szerkezetben vannak, de aztán nagyon sokfajta ilyen rácsszerkezet előn a természetben, akkor amikor a az anyag kristályosodik, akkor egyfajta felületi energiát próbál minél kisebbre, kisebb értéket elérni, tehát azt próbál minimalizálni, és kiderül, hogy az az alak, ami ezt minimalizálja, az összefügg az ő struktúrájával, és ezért van, hogy egy kristálynak a lapjai, azok nem tetszőleges irányban vannak, hanem vannak ilyen preferált irányok. És az, hogy mik lehetnek az ilyen irányok, akkor az energia szint, tehát ami sokszor a hőmérséklettől függ, az hogyan függ össze, hogy végül is milyen alakú lesz a kristály. Tehát ezt a kérdéskört 1900 körül is már nagyon sokan kutatták, és igazából kiderült, hogy bizonyos ilyen diszkrét geometriai kutatások is nagyon jó modellt adnak ilyen kristályszerkezetekre. Tehát még valamiképpen ezt a energiaszintet is sikerült beleépíteni a modellbe, és különböző lehetséges kristályalakzatokat sikerült modellezni. A kristályoknak van valamiféle szimmetriájuk, ugye attól szépek, valószínűleg azért is szeretjük őket annyira, de kiderült, hogy ezek a szimmetriák azért nem lehet akármilyen. Hát van például ez a úgynevezett ikozaéder, aminek a testvére a dodekaéder. Ugye az ikozaédernek van 12 csúcsa és 20 háromszöglapja. Néha lehet kapni játékboltokban ilyen dobókockákat. És van a dodekaéder, aminek meg az pont fordítva van, annak 20 csúcsa van és 12 ötszöglapja. Ilyet is lehet kapni, ezeket már Platón is ismerte, tehát angolban platoni testeknek hívják, platonic solidnak. És ilyen alak például nem lehet kristályoknak, mert a szimmetria, ami nekik van, ez nem fordulhat elő kristályoknál. De aztán kiderült, hogy vannak ilyen kvázi kristályok, amiket 1984 körül fedeztek fel, és ezek a kvázi kristályoknak lehet ilyen általánosabb szimmetriái, és aztán az is kiderült, hogy ténylegesen említett a vegyészetet, gyógyszerészetet, hogy elő tudtak állítani mesterségesen olyan anyagokat, aminek ténylegesen ilyen szabályos dodekaéder formája van, ilyen kristályokat. És az is érdekes, hogy a maga a kvázikristályok felfedezése körülbelül egybeesett azzal, amikor egy Penrose nevű matematikus olyan síkbeli struktúrákat írt le, amelyeknek hasonló szimmetriái vannak, de meg teljesen elméleti matematikai érdeklődésből. Tehát, hogy itt az elméleti matematika meg a fizikának, vagy vegyészet, most ez ugye az a kettő határán mozog, a fejlődése az teljesen párhuzamosan mozgott. Penrose egyébként nem olyan régen Nobel-díjat is kapott, a black hole, a fekete lyukak kutatásáért, de ez csak azt is jelző, hogy tényleg ugye a legnagyobb elmék dolgoznak ilyen szimmetriákkal, anyagszerkezetek megtalálásával. Tehát ez is egy olyan példa volt, amikor az elmejátéka meg a fizikai valóság, az kiderült, hogy teljesen jól fedik egymást.
Arról kérdeztetem, hogy egyáltalán a matematika irányába hogyan fordult? Tehát önnek matematikus az édesapja.
Igen.
Nem feltétlenül törvényszerű, hogy az ember ugyanazon az úton indul el, de az édesanyja pedig magyar tanár.
Igazság szerint én ezen nagyon sokat gondolkodtam. Tehát ugye édesapám matematikus, ami úgy adta, hogy meg úgy viszonylag jól ment a matematika. Ugye itt Magyarországon egy nagyon nagy kincs, hogy mind a mai napig, hogy általános iskola felsőbb osztályaiban, középiskolában nagyon jól szervezett versenyek vannak, amiken viszonylag jól szerepeltem. Tehát ez úgy egyrészt adta az, hogy a matematika irányba keressem az utamat, másrészt meg, tehát hogy elhangzott édesanyám magyar tanár, engem mindig is nagyon érdekelt az irodalom, nagyon sokat olvastam, nagyon szerettem mai napig a történelmet, és egyetemi éveim alatt, tehát én matematikus szakon voltam, de én például jártam nyelvészet szakra is, mert úgy kerestem az utamat, tehát nem tudtam, hogy most inkább egy ilyen bölcsészebb irányba, vagy pedig a matematika irányába fogom tudni megvalósítani magamat. Aztán végül a matematika mellett döntöttem, de azóta is úgy figyelem, amennyi időm csak engedi a többi tudományterület fejlődését. Én egy ideig dolgoztam a Közép-Európai Egyetemen, ott a matematika tanszék vezetője voltam. A Közép-Európai Egyetem elsősorban társadalom és bölcsészettudomány egyetem, tehát ott a vezető szakok azok történelem, társadalomtudomány, közgazdaságtan, szociológia volt, és én azt nagyon élveztem, hogy nagyon sokat tudtam beszélgetni ezeknek a tudományágaknak a követőivel. Aztán ami nagyon érdekes volt, hogy kiderült, hogy az ottani filozófus, vagy kognitív pszichológiával foglalkozó, vagy közgazdászok közül többeknek matematikai végzettsége is volt. Ez azt jelenti, hogy azt hiszem a matematikának egy nagyon nagy ajándéka most amellett, hogy hát ugye a mai nap a számítógép, a mesterséges intelligencia, ezek nem létezhetnének megfelelő matematikai háttér nélkül, hogy a matematika egyfajta ilyen struktúrált gondolkodást ad, tehát egy logikus rendszer kell felépíteni, És ez nagyon, tehát a tudomány nagyon sok területén előjön. Ugye az évfolyam társaim közül többen elmentek programozni, és ők is mondták, hogy ők magát, azt, amit az egyetemen tanultak, azt ők soha nem használják. De ami nekik az alapvető, és amire ők nagyon hatékony programozók tudnak lenni, hogy úgy rendszerben tudják látni a dolgokat. Tehát amikor ő neki áll egy programnak, akkor neki teljesen világos, hogy hogy lesznek a lépések, mi lesz az a struktúra, amit majd kemény munkával megvalósít. És ez nagyon jól tud jönni akár a filozófiában, ez nagyon jól tud jönni a közgazdaságtudományban. Itt elég nagy az átjárás, szerepelt itt a Virostek Dániel, azt hiszem. Ugye például az ő terület, az optimális transport területét egy Kantorovics nevű orosz tudós fejlesztette ki, a modern, de ő közgazdasági Nobel-díjat kapott, mert eredetileg közgazdasági problémát próbált megoldani, ami aztán egy új matematikai rendszer kifejlesztésére vezette, de ilyen volt például Nash, aki alapvetően egy matematikus volt, de úgynevezett játékelméletben ért el eredményeket. Hát a közgazdaságtani problémákat sokszor lehet elképzelni, hogy a különböző piaci szereplők egymással társas játékot játszanak, és próbálják legyőzni egymást, ki lesz a legnagyobb profit, vagy mi a jó lépés az adott helyzetben. Tehát ő is közgazdaságtanban kapott Nobel-díjat, és aztán jóval később kapott az elméleti matematikai munkásságáért Abel-díjat is, ugye, ami a Nobel-díj matematikai megfelelője.
Böröcki Károly elméleti matematikus, a Közelebb a matematikához mai vendége. Az adásunknak ebben a felében segített megérteni, mivel foglalkozik, és hogy az ő kutatási területeinek eredményeivel miként találkozhatunk a hétköznapokban. Rövidesen egy kis szünet után folytatjuk a műsort.